Lelki Fröccs. Hétköznapi pszichológia a Halas Rádióban.
Köszöntjük hallgatóinkat szeretettel, Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Beszélgető társam a stúdióban, Kóth Zoltán, újságíró. Szia Zoli, köszöntelek.
Szia Ági, én is köszöntöm a hallgatókat.
Megkérdeztem tőled, hogy melyik minőségedben mutassalak be, hiszen a hallgatók ebben a sorozatban, mint személyiségfejlesztési tanácsadót is ismerhetnek és hallhatnak a gondolataidból, de hogy talán a mostani témánk jobban illeszkedik az újságírói pályáthoz. Mm. Hetek óta beszélgetünk a közösségi médiának a veszélyeiről, nagyon-nagyon komoly veszélyekkel vagyunk körbevéve, igyekszünk egy-egy szeletét kivenni. Ma tulajdonképpen a valóság tartalmával fogunk foglalkozni, hogy a közösségi médián, a Google, Facebook, Instagram, illetve akár az elektronikus újságok tartalmai mennyire tükröznek valóságot. Ez lesz a mai téma.
Hát a hagyományos médiumokkal kapcsolatban, amiket a végén említettél, ott azért többé-kevésbé tudhatjuk, hogy ezzel hogy állunk, mert a hagyományos médiumokra vonatkoznak a sajtó törvényeknek bizonyos válfajai. Hogyha mondjuk rádiókról, tévékről beszélünk, ott ugye van egy médiahatóság, általában az országokban, Magyarországon is van, hogy jól működik vagy sem, az nyilván más kérdés, de ezeket szigorú törvények, pontosan rögzített és a szakmába illő paragrafusokat tartalmazó törvények szabályozzák, tehát nem mondhatnak, nem írhatnak, nem mutathatnak be akármit, akárhogyan. Tehát például nem uszíthatnak emberek ellen, nem hozhatnak le hamis híreket.
Vagy legalábbis, ha téves híreket hoznak le, általában javítani szokták.
Igen, vagy jogi következménye van, vagy szakmai következménye van. Hogyha belátja egy szerkesztőség, hogy valamit valahol bekapott egy csali mesét, hogy így mondjam, akkor azt igen, a saját integritása és szakmai tekintélye, meg erkölcsi integritása miatt az fontos, hogy azokat helyreüsse. Ugyanez vonatkozik a nyomtatott médiumokra is, ott nem médiahatóság, de ott is a törvények ugye szabályozzák, hogy azok hogy működhetnek, hogyha egy újság tendenciózusan hazudik, vagy olyan jogi vagy erkölcsi sérelmeket okoz, akkor a végső soron akár be is zárhatják azt a médiumot, tehát visszavonhatják a működési engedélyét. Mindezeket úgy lehet összefoglalni, hogy a hagyományos sajtóban nagyon helyesen működnek szűrők, kapuőrzőknek nevezik azokat a szerkesztőségi mechanizmusokat, aminek az a dolguk, hogy felelnek azokért a tartalmakért, amit kibocsátanak. És ez nagyon fontos körülmény lesz, különösen akkor, amikor majd elkezdünk foglalkozni ezekkel az úgynevezett közösségi médiumokkal, mert ott ez nincs. Tehát ott lényegében semmiféle külső, alkotmányos, vagy törvényi, vagy belső szerkesztőségi kontroll nem működik, és pontosan ez okozza azt a rettenetes veszélyt, amit ezek jelentenek, és most ez biztos erősnek hangzik, hogy rettenetes veszély, mert ugye hát milyen ártatlan az, hogy csak fölteszünk videókat, meg szövegeket, nem tudom csoda, de azért gondolj mindenki bele, hogy benne vannak a levegőben olyan tartalomkibocsátók, akiket nem ellenőriz senki. Tehát akármit, és a szó legszorosabb értelmében, akármit világá kürtölhetnek, emberek millióinak a tájékozódását zavarhatják össze, anélkül, hogy valamiféle külső-felső kontroll érvényesülne.
Hát igen, ugye az elmúlt hetekben beszéltünk arról, hogy ugyan közösségi médiának nevezzük a Facebook, a TikTok, az Instagram oldalakat.
YouTube,
stb. De hogy valójában ezeknek semmi köze nincs a közösséghez, hiszen a közösség egyrészt véd, másrészt van valami közös célja, ami iránt elkötelezett. Tehát, hogy igazából elég hibásan nevezzük ezeket közösségi médiumoknak.
Igen, egy közösség az automatikusan védi a saját integritását, megint ezt a szót.
Meg a benne lévő embereket.
Ez a legjobb. Hát persze, tehát a közösség egy kicsit úgy működnek, mint az egyén pszichológiailag, tehát védik a saját én határaikat, igyekeznek megszűrni a külső hatásokat, van egyfajta túlélési ösztönük, van egyfajta belső szabályzatuk, ami alapján működnek. Egyébként tehát az angol eredeti, ahogy ezt érintettük múltkor, az nem közösségi médiát jelent, hanem egyfajta ilyen társadalmasított médiát, ami azt jelenti, hogy mindenki hozzáférhet, és mindenki lehet tartalomszolgáltató, te is, én is föltehetünk tartalmakat, ami megjelenhet, elvileg milliárdok láthatják azt, amit mi fölteszünk. Ez eddig nagyon klassz, tehát ez valóban demokratizálta mondjuk a tartalomszolgáltatást a világon, viszont ez akkor lenne igazán a helyén, akkor tudna ez harmonikusan működni szerintem, hogyha lenne valamilyen külső kontroll, azt mondaná mondjuk a Facebook, hogy oké, akkor én biztosítom azt, hogy semmilyen erkölcstelen, semmilyen valamilyen egyén vagy közösség számára a káros tartalom nem mehet föl, mert azonnal megszűröm, mondjuk abban a pillanatban, amikor ezt valaki fölteszi. És ez különösen azért fontos, hogy abban a pillanatban, mert ugye ismerjük, hogy ezek a közösségi médiumok hogy működnek, valaki föltesz valamit, hogyha arra ráharapnak a tömegek, akkor az egy pillanat alatt...
A lángfém effektusnak hívják, tehát mint a lánga száraz szalmába, körülbelül ekkora sebességgel terjed.
Pillanat alatt szétterjed, és követhetetlenné válik. Na most ugye, hogyha összehasonlítjuk egy újságot, tehát hogyha mondjuk mi a Halasi Tükörnél annak idején kiadtunk volna valamit, akkor még az is előfordulhatott volna, hogyha mondjuk időben rájövünk, hogy nem is vihetjük ki az utcára, vagy nem nyomtathatjuk ki, vagy ha kinyomtattuk, akkor minimum a jövő héten ezt helyre kell ütni, és ugye el tudjuk érni ugyanazokat az embereket, azokat az olvasókat, de a közösségi médiumoknál ez nem tud működni. Tehát ott az, hogy te egy veszélyes tartalmat visszavonj, ez lényegében lehetetlen.
Hát igen, villanásnak is nevezik egyébként ezt a működését, ha egy nagyon érdekes tartalom van, akkor az villanás sebességgel és iszonyatos mennyiségű emberhez jut el, de mondjuk annak a helyreigazítása nem fog ugyanilyen villanásszerűen és ugyanahoz a közösséghez eljutni.
Tehát nem tud garantálni, hogy el fog jutni. Igen.
Akár meg is próbálhatjuk ezeket társadalmi médiumoknak nevezni, hiszen arról van szó, hogy a társadalom minden tagja többé-kevésbé kontroll nélkül föltehet bármit, tehát nem közösségi média, hanem társadalmi média. A valóság tartalmáról beszélünk ma, és ugye az elmúlt héten a buborékeffektusról beszéltünk, ami azt jelenti, hogy azt szeretnék ezek a társadalmi médiumok, maga az internet, hogy te ott maradjál, meg jól behatárolható személyiség legyél minden szempontból, vallásilag, nyelvileg, kulturálisan, politikailag, mert akkor pontosan tudja, hogy bánjon veled.
Fogyasztási szokásokat.
Fogyasztási szokásaidat illetően. Éppen ezért egy buborékban tart, tehát ugyanolyan híreket fogsz tudni olvasni, amit te magad is gerjesztesz, magyarul semennyire nem fogsz nyitottá válni, mert bezár ebbe a vélemény és személyiség buborékba.
Igen, ha csak te nem vagy elszánt az iránt, és nem vagy elég tudatos, hogy ellenőrizni akarom a beérkezett tartalomnak az alternatíváit esetleg, a cáfolatát, az árnyalását, stb. Hogyha nem vagy elég tudatos erre, akkor a közösségi média nem fogja a számodra megteremteni azt a lehetőséget, hogy te találkozz alternatív véleményekkel. Igen.
Én ezért szoktam mondani a diákoknak, hogy vegyék hatalmas ajándéknak, ha olyan emberrel találkoznak, aki merőben másként gondolkodik, és legyenek kíváncsiak rá, és folytassanak eszmecserét, hallgassák meg egymás véleményét, mert ez fantasztikus, különleges dolog, mert a társadalmi médiumokban nem fog ebben találkozni a működési mechanizmus miatt.
Egy kicsit szkeptikus vagyok, hogy ez fog-e sikerülni, mert ez körülbelül olyan, mintha egy nagyon-nagyon kiterjedt és rossz társába keveredett fiatalt, te megpróbálnál arról meggyőzni, hogy nézzen ki annak a pici közegnek a kultúrájából. Tehát olyan irtozatos erővel van jelen a fiatalok, de egyébként a felnőttek életében is a globális közösségi média, hogy ebből önmagától kinézni, szóval föl sem merül az emberekben az, hogy ami az ő hírfolyamunkon jön, vagy ami általában a médiából jön, az talán nem igaz, vagy nem is feltétlenül tudják, hogy hol tudnának alternatíva után kutatni, nem is érnek
mert
rá.
Mert ugyanúgy az interneten keresik, ahol ugyanúgy csak a saját véleményükhöz passzolókat fognak találni. Ezért mondtam, hogyha fizikailag találkoznak face to face valakivel, akkor ezt nagyon becsüljék meg. Én a valóságtartalmat már itt rögtön megkérdőjelezném, hiszen itt ugye arról van szó, hogy a társadalomból az én véleményemmel egyezőeket fogok látni.
Azt szűri le neked,
azt szűri nekem
igen.
Le.
Ez már torzít. Ez már torzítás. Ez valóban így van, igen.
Mert hogy nyilván igaz, mert ha valaki nem szereti a Bushmanokat, és én ilyet fogok olvasni, nyilván vannak olyanok. De nem fogom látni, mivel a valóságnak egy nagyon szűk szeletét látom, ami az enyémmel egyezik, ezért a valóságot egyáltalán nem fogom látni. Tehát itt már történik egy nagyon erős torzítás, mert a tortából csak mondjuk az aljáról egy cukorgombócot látok, akkor nem látom a tortát.
Igen, ez pontosan így van, és az emberi agy is úgy van kitalálva, hogy amikor az emberi agy kutat egy válasz után, és lel valamiféle választ, akkor nagyon hamar rá csöveződik, nem tudom most hirtelen jobb szót erre kitalálni.
Mert könnyű neki.
Igen, azt gondolja, hogy ezzel el van intézve, és ugye a médiából érkező dolgok, ugye, tehát hogy mondjam, az utóbbi pár száz évben rászoktunk arra, hogy amit elolvastunk, annak automatikusan alapvetően hitelt adunk.
Így van.
Lehet, hogy mostanában talán már fölbukkan bennünk, hogy na, azért ezt megnézném, hogy tényleg annyi mondjuk a termés eredmény, tényleg az úgy van ez a háború, tényleg úgy van-e az árak, az infláció, a klímaváltozás, mit tudom én. Na de az, hogyha folyamatosan egy irányból kapod az információkat, akkor irtozatosan nehéz, ez az egyik, a másik fele pedig az, hogy azért a tömegoktatás, ami az utóbbi pár száz évünket jellemzi, és az, hogy elszakadtunk az emberi kapcsolatoktól, az nagyon afelé tereli az embereket, hogy egyre nehezebb tudnunk azt, hogy hova menjünk, hol nézzünk utána azonnak a beérkező hírek cáfolatának vagy megerősítésének, amiket kapunk. Tehát most emlékszem, mi volt a COVID idején. Mindenki kézzel-lábbal próbált valamit megtudni, most kell maszk, nem kell maszk, ilyen a vírus, olyan a vírus, van-e utóhatás, nincs utóhatás. Marha nehéz, tehát kevesetnek jut eszébe elmenni a házi orvosához, hogy megkérdezze, hogy na figyelj, most akkor mi van?
visszakapcsolódva, amit mondtál, idősebb rokonaim mindig azt mondják, hogy de ez biztos, hogy igaz, mert a rádióban hallottam.
Igen,
ez
igen. Biztos, a megírta, hogy igaz, a tévében mondta,
mert a tévében ezt mondják.
Ezt olvastam,
hát akkor nem
interneten.
Lehet, hogy nem
igen,
igaz.
Igen.
Én azért mondjuk ebben egy icike-picike változást látok. Tehát azért a ma embere megkérdőjelezné, amit lát vagy hall, hogy nem biztos, hogy igaz. Csak mivel ugyanazt a csatornát nézi, ugyanazt a buborékban van az interneten, tehát nem lát ki. És mivel, hogy elolvas több cikket, bejegyzést, de ugyanazt látja, hiszen akkor fog sok időt eltölteni az interneten, ha benne marad ebben a buborékban. Igazából hiába kérdőjelezi meg, mert az fogja, ja, hát akkor 18 másik ember is azt gondolja, akkor mégiscsak igaz.
Sok rétegűen és halmozottan, ez hülyén hangzik, de így van, hogy halmozottan vagyunk hátrányos helyzetben a médiafogyasztásunk megbízhatóságát illetően, mert egyrészt bődöletes mennyiségű információ jön, ebből már eleve nehéz lenne kibogarásznunk azt, hogy miből induljunk ki, tehát információt kapunk, és nem kapunk tájékoztatást. Hogy a tájék, a táj, a tájékozódás, a tájékoztatás, az benne foglal egy ilyen, majdnem ilyen topográfiai ragadható fogalmat, amikor tudom, hogy merre kell menni, tudom, hogy miről mit gondoljak. Nem ezt kapjuk, hanem információkat kapunk iszonyú mennyiségben. Egy-kettő, ezt az információ mennyiséget is az algoritmusok, kimerem mondani, hogy rossz hiszeműen szűrik, mert a mi eddigi, tehát historikusan fölmért adataink alapján mérik le nekünk, és azt gondolják, hogy minket csak egyféle vélemény érdekelt. Ez a második súlyos körülmény. És van még egy harmadik is egyébként. Ez összefügg azzal, amiről az elején beszéltünk, hogy mivel ez egy ilyen társadalmiasított média, vagy társadalmi média, ezért valóban a társadalomban megszülető összes vélemény ugyanolyan létjogosultsága van jelen. Tehát a hülyeség is, vagy a szándékos torzítás is. Tehát igen, ez ma már köztudott, hogy egész falvak, fiataloknak százezrei élnek abból, hogy csinálnak egy honlapot, és arra mindenféle őrültségeket, mindenféle hangzatos, izgalmas, hamis híreket föltesznek, mert azokra eszméletlen nagy a kattintás, hogy mit tudom én, piramisokat találtak a tenger alatt, meg hogy a, mit tudom én, a nem tudom, egy gomba jó a rákra, meg a franc tudja, meg hogy a Covidot, az UFO-k, meg az amerikák, meg nem tudom, szóval bármit föltetnek, és ugye az érdekes szenzációkra marha nagy a kattintás. Ha nagy a kattintás, akkor ezt az algoritmusoknak a rendszere hirdetési bevétellel honorálja. Tehát van, aki abból él, vannak ezrek, tízezrek, különösen Oroszországban, Balkánon, akik abból élnek, hogy híreket hamisítanak a Covidról, a háborúról, az inflációról, a klímaválságról, mindenről, mert tudják, hogy emberek milliói fognak rá kattintani, és ez nekik eszméletlen bevételt hoz. Tehát dollár ezreket hoznak ezek az álhír oldalak a működtetőiknek. Szóval három olyan súlyos körülmény veszi körül az embert manapság, ami arról csak nagyon-nagyon nagyfokú tudatossággal és nagyon nagyfokú tájékozottsággal lehetne kibújni. Hát az a baj, és én ezért vagyok szkeptikus, hogy a ma átlag ember nem ér rá, nem is tudja, hogy milyen csatornákhoz kellene forduljon.
Nem is érzi, hogy milyen veszélyben van.
Pontosan, igen, igen. Tehát nem is feltétlenül tudja, hogy neki ebből ki kell tekinteni, pedig egyébként meg lehetne. Tehát mondjuk a háborúról elég, hogyha egy történelem tanárt megkérdez, aki mondjuk ismeri az orosz történelmet, pontosan fogja tudni, hogy mi az a rengeteg hazugság, ami az orosz oldalról is jön egyébként, vagy például a vírusról. Lehetett volna az, hogy az ember bemegy a kórházba és kéri időpontot orvostól, vagy gyógyszerész ismerősétől, és már tájékozottabban megy haza, mint hogyha ezt a szörnyűséges internetet böngészte volna.
Igen, hát tulajdonképpen akkor eljutottunk ahhoz az aspektushoz, ahhoz a harmadik szegmenshez, hogy tudatosan hamis híreket gyártanak. Ugye eddig arról
igen, ez marha nagy üzlet. Gondold el, hogy mondjuk van némi pénzed, és kiadsz egy olyan újságot, ami a városi pletykákat mondjuk fölturbózza. Érted? Óriási érdeklődés lesz rá, egy csomó példát el fogsz majd tudni adni. Az más kérdés, hogy milyen erkölcsi áron, de hát ugye, hogyha neked az a célod, hogy mondjuk Budapesten ez nyilván könnyebb, vagy nagy városokban marad névtelen tudsz maradni, ez halasson nyilván nem működne, de hogyha az a célod, hogy jó keres, akkor a legjobb, hogyha egy pletykalapot indítasz. Na, a tömegmédia az ez. Egy intézményesített pletykaklub, ahol fogalmat sincs, hogy azt hogy ellenőriz le azokat az őrültségeket, meg azt a mennyiséget, amit kapsz.
Hát igen, van is ennek szakkifejezése, clickbait, tehát a klikgyűjtő, meg a like-gyűjtő oldalak, illetve a fake news, ugye ezzel azért találkoznak a fiatalabbak, ebben a fogalommal, hogy álhír, meg teljesen hihető módon lévő valótlanság. Ez együtt rettentően veszélyes, hogy ez csak egy része a tudatosan gyártott álhír, ami egy nagyon jó üzlet, másrészt pusztán az, hogy bele vagyunk szorítva, mert folyamatosan könnyen jönnek az információk, és ugyanazt látjuk, és egyszer nem tudunk tájékozódni, tehát messzebbről látni, hogy nem csak bokros terület van, ha én a bokros területeket szeretem, hanem van síkság, óceán, minden van, tehát egyszerűen iszonyatosan torzítja a látásunkat.
Igen, de ez olyan, mintha nem bokros területen lennénk, hanem mondjuk egy nagyon magas fákkal benőtt dús erdőben, ahol föl kéne másznunk ugye a fák tetejére, mint a mesebeli alakok, akik ugye más nem tehetnek, hogy tájékozódjanak, hogy fölmásznak a tetejére, csak az a baj, hogy mi nem mászunk föl. Még amikor mi még csak a suliban a televíziós kultúrát tanultuk, már akkor az ment, hogy az emberek 60-70%-a nem tudatosan választ tévéműsort. Tehát leül elé, és bámulja, és mindent bekap belőle. És csak 6-8% volt a tudatos tévéműsor választó, aki bekarikázta a rádióiságban meg. Tehát kiválasztotta azt az egyet-kettőt, amit egy nap megnézett. Ez 6-8%. És a tömegmédiumoknál ezek az arányok ugyanígy vannak. Tehát a társadalmak 60-70%-a totál ki van téve a tömegmédiumok hatásának.
No, itt akkor most berekeztjük, jövő héten folytatjuk, ami egészen biztos, hogy teli vagyunk hazugsággal, álhírekkel, torzulásokkal, pusztán a helyzete, a típusa folytán, illetve hát tudatos álhíreket is kaphatunk. Legyenek tehát nagyon figyelemmel, és amennyire lehetséges másszanak fel a fa tetejére, hogy körbe tudjanak nézni. Köszönöm, Zoli, hogy itt voltál.
Köszönöm, hogy meghívtál.
Kovut Zoltánnal beszélgettünk, köszönöm, hogy velünk tartottak. Csányi Ágnes voltam a mikrofonnál.